Imával a félelem ellen. Az 56. Zsoltár első 5 verse. A karvezetőnek a távoli istenek galambja szerint Miktám Dávidtól, amikor a filiszteusok elfogták Gádban. Légy kegyes hozzám, Uram, mert az emberek eltipornak, folytonos harcban szorongatnak. Ellenségeim folyvást lábukkal taposnak, és sokan vannak, akik vesztemre törnek. Állíts talpra, bármikor fog is el a félelem. Én te benned remélek, Istenben, akinek dicsőítem szavát. Istenben remélek, nem félek, halandó, mit árthatna nekem. A zsoltárok imádságok. Ma is példát és mintát adnak nekünk arra, milyen a jó ima. A jó, hasznos imát, így sok-sok zsoltárimát is egyfajta dinamizmus jellemez. Miközben az imádkozó a végére ér, valami változás történik benne. Benne magában, és többnyire nem a külső körülményekben. Az ember sokszor külső változásért könyörög, például azért, hogy megszabaduljon ellenségeitől, meggyógyuljon betegségéből, kijöjjön a nyomorúságból, és hasonlókért. Ám gyakran nem ez történik, hanem egy sokkal fontosabb dolog. Az imádkozó bensőjében változik meg valami. Valamitől megszabadul a lelke, és az így, mint egy üresen maradt helyet, valami új tölti ki. Az úgynevezett panaszzsoltárokban az történik, hogy az ember szó szerint kiönti a szívét, így nevezi pontosan a Biblia, szíve tartalmát Isten elé önti. Többek között Anna, Sámuel próféta édesanyja használta ezt a kifejezést a Sámuel első könyvének az elején. Itt megtudjuk, hogy Anna egész élete csupa szomorúság volt. Nem elég, hogy nem született gyermeke, de a gyülekezetben még le is sajnálták, bántották, megalázták, kigúnyolták gyermektelensége miatt, mert hát ugye nagy szégyen volt az akkoriban. Így olvassuk. Mindahányszor, amikor Anna felment az úrnak házába, ott megszomorították őt, ő pedig sírt, és semmit sem evett. Egy ilyen alkalommal az istentisztelet után egyedül maradva az üres templomban, imádkozott csendesen magában. Éli, a főpap megkérdezte tőle, mit csinálsz te, mit beszélsz itt magadban? Ő pedig azt mondta, nem magában beszélt, hanem úgymond a szívemet öntöttem ki az Úr előtt. Erre a főpap megáldotta, ő pedig kijött a templomból, és arca nem volt többé szomorú. Más lett, Anna megváltozott, akkor, amikor a szívét kiöntötte Istennek. A jó imában tehát ez történik. Az ember kiönti a szívét az Úr elé, aki betölti az így keletkezett űrt, a szomorúság, a félelem helyett valami mást, valami mennyei ajándékot, valami jót tölt a szívbe. Kiöntöm szívem tartalmát Isten elé, kiöntöm a sok keserűséget, a haragot, a megbántottságot, az elkeseredést, a megalázottságot, a tehetetlenséget, szomorúságomat, dühömet, de még az olyan nagyon-nagyon negatív indulatokat is, mint amilyen a bosszúvágy az ellenséges emberek iránt, és kiöntöm mindezekkel együtt a félelmet. Az ember nem várja meg, amíg illedelmesen, kegyes, istenes, imádságos, vallásos lelki állapotba kerül. Dehogy várja. A zsoltárosok ilyet soha nem tettek. Hanem éppen az akkor és ott adott pocsék állapotukban elkezdtek imádkozni. Azt mondták el Istennek, amit éreztek, meg ha tudták, az okokat is, amik ide vezették. Az ember kiönt minden negatív tartalmat, ami csak rejtezhet a szívben, és ami félelembe taszítja az embert. Erre a félelem és a szomorúság megváltozik, csillapul, vagy egészen eltűnik. Az 56-os Zsoltárban így olvassuk. Állíts talpra, bármikor fog is el a félelem, mivel te benned bízom. Ezt kéri, majd nyomban utána beszámol imájának eredményéről. Azt mondja, Istenben remélek, nem félek. Félt, és ime most meg már nem fél. Hát ezt éri el a jó imádság. És nem csak a zsoltárírók, hanem a többiek is, így a proféták. Ismerték a félelem ilyen imádság általi legyőzését. Izajás például így ír róla a 12. fejezet első versében. Íme Isten az én segítségem, bízom és nem rettegek, mert hatalmam és énekem az örökkévaló, ő lett nekem segítségül. A félelem bizony erőteljesen meghatározza a viselkedésünket. Pusztító erő a félelem. Nagyon könnyen elhatalmasodik, és akár teljesen is megbéníthatja az embert. Érzelmi feszültséget gerjeszt, legyengít, elveszi tiszta ítélő képességünket, képtelenné tesz a legegyszerűbb döntésre is, vagy egyenesen rossz döntésekre sarkal. És ha pedig gyakorivá válik a félelemérzés valakinek az életében, ha tartóssá lesz, szorongást, depressziót okoz. Ezek pedig sokszor úgynevezett vegetatív neurózishoz vezetnek, amikor, mint az elnevezés is mutatja, az ember testi vegetatív tüneteket produkál anélkül, hogy bármilyen szervi betegsége lenne. A szorongás valóságos belső fizikai testi összeszorítottság érzetét eredményezi, elszorulnak a légzőszervek, az ember nem kap levegőt, elszorul a szív, vagy a gyomor, és kezdenek rendellenesen viselkedni. Hát mondhatom, hogy ezek borzalmas érzések. Mi a félelem oka? Elmondok egy kis történetet. Történt egyszer 1927-ben a Nagy Szovjetunióban, hogy a kommunista hatóságok elfogták Snerson Lubavicsi rabbit. Ő megtagadta velük az együttműködést, és ekkor pisztolyt szegeztek a homlokához, abban a hiszemben, hogy a halálfélelem majd árulásra bírja. Ám a rabbi ezt mondta nekik. Én ugyan nem félek ettől a kis játékszertől. Maguknak egyetlen világuk és sok istenük van, de nekem, nekünk, egyetlen istenünk és két világunk. Úgyhogy nem félek. Ez a történet valahogy megmutatja a lényeget. Azt, hogy a félelem és a szorongás legvégső soron, hangsúlyozom, legvégső soron, a mulandóság félelméből táplálkozik. Sok ember, köztük sok magát vallásosnak mondó ember is, így ösztönszerűen azzal a szemlélettel éli az életét, hogy az anyagi világ az egyetlen létező világ. Márpedig az anyag természeténél fogva mulandó. Úgyhogy ha életünk ezen a mulandó alapon áll, akkor bármikor mindent elveszíthetünk, amink van. Akkor soha nem érezhetjük magunkat biztonságban. És akkor mindig van okunk félni. A félelem és a szorongás alapvető forrása a materiális világ elsőbségének tudatos vagy akár tudattalan elfogadása. És akkor az a helyzet, hogy jöhetnek pszichológusok, relaxációs gyakorlatok, önismereti tréningek, jöhet a jóga, meg mindenféle terápia. A félelemnek egyetlen valós ellenszere van, és ez pedig Isten. Közelebbről a következő három dolog. Először, ha Istent életünk részévé, sőt, középpontjává tesszük. Másodszor, ha magunkat tudatosan annak a feladatnak szenteljük, amiért ő minket megteremtett, hogy a munkatársai legyünk. És harmadszor pedig, hogyha megtartjuk az örökkévaló által lefektetett erkölcsi törvényeket. Ha ez a három megvan, ha ezt felfogjuk és meglépjük, életünk megtelik értelemmel, tartalommal, harmóniával és nyugalommal. Ehhez az szükséges, hogy a Szentlélektől elnyerjük a tisztánlátás kegyelmét, ami a legnagyobb áldások egyike, mert a tisztánlátás fényében a félelem szerte foszlik. A lélek megtanít tisztán látni életünk célját és az ahhoz vezető utat. Sok évszázados hívő tapasztalat, hogy amit az ember odavisz Isten elé tár, ha tetszik, kijönt Isten elé a szívéből, az valami nagy világosságba kerül. A félelem, amit a sötétség éltet, ami a sötétségben burjázik, a félelem szerte foszlik. Hol rögtön, hol lassabban, de szerte foszlik, hogyha rávetül a tisztánlátás fénye. Istennek, mivel ő tudja, hogy milyen gyilkos erő a félelem, a Bibliában a leggyakoribb, vagy az egyik leggyakoribb felszólítása az, hogy ne félj. Nem kell félned. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne félj, én megsegítelek. Ne félj, mert megváltottalak. Ne féljetek, ne rettegjetek. Nem kell félned semmitől, és így tovább, rengetegszer. De nem csak felszólít erre, hanem azt is számtalanszor tanúsítja, hogy az ima során ő maga személyesen megszabadítja az embert félelmétől. Például a 34. Zsoltárban, az 5. versben a Zsoltáros így vall az imának a félelmet előző hatásáról. Kerestem az Urat, és meghallgatott, minden rettegésemből kiragadott engem. Tehát megismétlem, aki őszintén kijönti a szívét Istennek, az valami olyan új tartalmat kap bele a szívébe, olyan ajándékot, amelyet csak Istentől, odafentről lehet kapni, ingyen, ajándékképpen. Az imádkozó nem csak megszabadul valamitől, a keserűségtől, hanem kap is a helyébe valamit, reménységet, örömet. Ez a jó ima eredménye, gyümölcse. Erről a cseréről, erről a kicserélődésről beszél Isten igéje. Például a 3. Zsoltárban Dávid ellenségei miatt panaszkodik. Uram, megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak, akik támadnak engem. És ezek még azt is tudni vélik, és a fejére olvassák Dávidnak, hogy nincs számára segítség Istennél. Miután Dávid mindezt elpanaszolja az Úrnak, jön rögtön a változás. De te, Uram! Így kezdődik. De te, Uram! Tipikus bibliai fordulat ez, különösen a Zsoltárokban ez a nagy de. A nagy bibliai de. Fordulópont. De te, Uram, pajzsom vagy nekem, fölemeled fejemet, és meghallgatsz engem. Bizonyos vagyok ebben, és ezért most már nem félek. Nem félek sok ezernyi ellenségtől, amely körülvesz. A kétségbeeséstől a reményig jut el az imádkozó, erőt kap ahhoz, hogy folytassa életét. Aztán a 27. Zsoltárban ott is ellenség szorongatja a Zsoltárost, ő azonban így kezdi imádságát. Világosságom és üdvösségem az Úr, kitől félnék? Életem oltalmazója az Úr, kitől rettegnék? Ha hadsereg áll is velem szemben, szívem akkor sem remeg. Vagy a 28. Zsoltár. Itt a 4. és 5. vers szintén arról beszél, hogy bizony előfordul, hogy a hívő embert is elfogja a félelem. De Isten megszabadítja ettől. Így beszél. Bármikor fog is el a félelem. Én te benned remélek, Istenben, kinek dicsőítem szavát, Istenben remélek, nem félek, halandó, mit árthatna nekem. Sokszor pedig a bűnök megvallásának van ilyen szabadító hatása. például a 32. Zsoltár nagyon reálisan mondja el, hogy mivé tud válni az ember, amikor magában tartja, elhallgatja bűneit. Azt mondja, hogy minden életereje elsorvad, valósággal kiszárad, összeroskad, szinte holttá válik, és nem csak lelkileg, de testileg is. Olvasom 3. verstől. Amíg hallgattam vétkeimről, csontjaim megöregedtek, és egész nap jajgattam, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, ellankadt erőm, mint a nyár hevében. Majd, miután megvallja bűneit, így folytatja. Na most aztán te levetted rólam bűneimnek terhét. Ő pedig, az ember, felegyenesedik, megszabadul a súlytól, és úgy érzi, minden megváltozott. Ami eddig szinte agyon nyomta, nem nyomasztja többé. Pedig annyi történt, hogy elmondta Istennek a bűneit, őszintén vallott ő előtte. Isten pedig erre nem csak a bajaiból adott menekvést, hanem bűneiből is. A lehető legreménytelenebb lelki állapotot tárja fel a legismertebb bűnbánati zsoltár, az 51-es zsoltár is. Előzménye, hogy Dávidot, a Bétszábéval házasságtörést elkövetett Dávidot, Nátán próféta megrója cselekedetéért. Szavai nyomán Dávid kezdi tisztán látni eddigi önmagát. Csupa bűn vagyok, reménytelen eset vagyok, semmi jó nincs bennem, sőt, magzati állapotomtól fogva megfertőzött a bűn. Lásd, én vétekben születtem, mondja Istennek, bűnben fogant engem anyám. Miután mindezt megvallja, váratlan, meglepő fordulat következik be. A zsoltár végén Dávid így imádkozik. Segíts engem, hogy tanítsam a bűnösöket a te utadra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Hát ugye ő is nagy vétkes volt, de bocsánatot nyert, és most már a személyes tapasztalat meggyőző erejével ő tud másoknak beszélni arról, hogy van bűnbocsánat, és hogy mi annak az útja. Felszabadult arra, hogy másoknak is bizonyságot tegyen mindenről. Hadd zárjam ezt a rövid felsorolást, hiszen még ugye számtalan hasonló zsoltárt lehetne idehozni. Szóval hadd zárjam a 64. zsoltár 9-es versének biztatásával. Bízzatok ő benne mindenkor, öntsétek ki előtte szíveteket, mert Isten a mi menedékünk. Tehát a szív kiöntése. Egy szó mint száz, a jó imában megváltozik, kicserélődik az imádkozó ember belső világa. Olyasmi történik valahogy, mint a lélegzéskor. Beszívjuk a levegőt, az oxigént, ami sokféle égést táplál bennünk, és kifújjuk a mérgező széndioxidot. Ahogy légzéskor megszabadulunk a káros széndioxidtól, és oxigénnel telik meg a tüdő, úgy szabadul meg az imádkozó is a benne felgyülemlett méreganyagtól, a sok méregtől, hogy a helyére éltető mennyei oxigént kapjon. Ha ezt nem tesszük, imádság nélkül, a méreg az megmarad, bennünk marad és rombol. Nem hiába mondjuk ugye az ilyet mérges embernek, mert tényleg valahogy mérgezett a lelki világa és a légköre is, amit áraszt. Nem könnyű vele, nem kellemes vele együtt lenni. Vagy olyan is van, amikor az ember másokra, illetéktelenekre önti ki a szívében lévő mérgeket, megmérgezve ezzel az ő életüket is, a család légkörét, az emberi kapcsolatokat. Pedig jobban tennék az emberek, hogyha az Úrnak öntenék ki a szívüket, aki végighallgat, aki komolyan vesz, és nem hagy üresen elmenni, hanem ad a rossz helyére valami jót. Ha így teszünk, nem keseredik meg körülöttünk a világ, nem válunk örökös panaszkodókká akitől csak menekülnek az emberek, mert segíteni ugye nem tudnak mit kezdeni ezzel a helyzettel, és akkor még ezért ők éreznek szégyent. Ehhez persze azt kell, hogy ismerjük Istent, hogy megismerjük, és vegyük komolyan, hogy ő él, és valóban hal minket. Nyugodtan elmondhatunk neki mindent teljes bizalommal, mert abból áldás lesz. Biztos, hogy ő valami módon válaszolni fog. Meg kell tanulnunk bízni benne, feltétel nélkül. De persze ehhez új élet kell, újjászületés a Szentlélekben, és utána meg bizony gyakorlás. Az ima kitartó gyakorlásával juthatunk el oda, hogy valóság lesz, amit a Szentírás tanácsol, szüntelenül imádkozzatok. A végső szót szerintem pedig Szent Pál mondja ki ebben a dologban, a Timóteushoz írott második levele, első fejezet, 7. versében. Egy nagyon-nagyon egyszerű, rövid imát ad elénk itt, amely nekem például személyesen nagyon bevált. Ez nagyon jó, és nagyon hasznos sokszor egymás után elmondani, amikor félünk vagy szorongunk. Azt mondja itt Pál, nem a félelemnek lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Na, ebben minden benne van. Erő, szeretet, józanság. Kell lennél több? Hát ugye nem, de kevesebb sem. Erő, szeretet, józanság. Ebben minden benne van, amire vágyhat az igaz keresztény ember. Tehát még egyszer idézem Pált, nem a félelemnek lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.